Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gyorsult az infláció. Májusban a fogyasztói árak átlagosan 4,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Áprilishoz viszonyítva a drágulás 0,2% átlagosan. Az élelmiszerek ára 5,9%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 4,8%-kal mérséklődött. Elfogadta a jövő évi költségvetés főszámait az országgyűlés. A módosító javaslat változatlanul 4218 milliárd forintban állapítja meg az államháztartás központi arrendszerének hiányát, ám a kiadási főösszeg az eredetinél nagyobb, 43781 milliárd forint lett. A szigorúbb kábítószerellenes törvények bevezetése miatt emelkedett a büntetés végrehajtás, a rendőrség és a polgárőrség költségvetési támogatása. A jövő évi büdzsé zárószavazása várható a jövő kedden lesz, miután a kormány az országgyűlés rendkívül ülésének összehívását indítványozta. A tervezetnél csak nem kétszer több devizakötvényt ad el Magyarország, hangzott el a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Államadósság Kezelő Központ közös tájékoztatóján. A módosított finanszírozási terv alapján az eredetileg tervezett 838 milliárd helyett 1685 milliárd forint lehet a költségvetés 2025-ös devizakibocsátása. A pénzforgalmi hiány emelkedése az uniós helyreállítási alapforrásainak elmaradásával, a vártnál rosszabb makropályával és az anyukák esziamentességének kiterjesztésével függ össze. Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár azt közölte, jelenleg folyamatban van a 2,5%-os GDP növekedési prognózis felülvizsgálata. Újabb szankciós csomagot jelentett be Oroszország ellen az Európai Bizottság, a büntetőintézkedések főbb célpontjai az energia és a bankszektor. Ursula von der Leyen bizottsági elnök Brüsszelben egyértelművé tette, hogy a cél a további nyomásgyakorlás Oroszországra egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünet elérése érdekében. Az Európai Bizottság javasolja, hogy az olajár plafont hordonként 60-ról 45 dollárra csökkentsék, és megtiltanák az orosz nyersolajon alapuló finomított termékek importját. Szlovákia megakadályozhatja az Európai Unió következő szankcióinak bevezetését, ha az Európai Bizottság nem kínál megoldást az ország energiaellátási problémáira, jelentette be a miniszterelnök. Robert Fico ugyan többször is nyilvánosan bírálta az egyes EU szankciókat, mondván, hogy azok Szlovákiának több kárt okoztak, mint Oroszországnak. A kormányfő és más szlovák kormányképviselők végül kivétel nélkül jóváhagyták az Oroszország ellen bevezetett összeszankciót. Karbantartásra leállította a Magyarország gázellátását is biztosító török áramlat vezetéket a Gazprom. Az ukrajnai tranzitvonal lekapcsolása óta más alternatíva nincs a kapacitás biztosítására. Erre az időre a gázszállítás teljesen leállt, az egyhetes karbantartás idején a fizikai szállítást át szünetel, de az előzetes adatok szerint a gáztárolók töltöttsége az érintett országokban elégséges a kiesés áthidalására. Háromnapos gyászt hirdetett az osztrák kancellár a gráci középiskolai lövöldözés miatt. A támadásnak 10 halálos áldozata van, az álmokfutó öngyilkos lett, több sebesültet kórházban ápolnak. Christian Stocker elmondta, fél árbócra eresztették az osztrák zászlókat a középületeken, délelőtt országosan egy perc néma csönddel is megemlékeztek az áldozatokról. Az elkövető egy 21 éves osztrák állampolgár volt, aki két lőfegyvert használt, amelyeket törvényesen birtokolt. A támadó korában az intézmény diákja volt, de hatodikos korában elbocsátották onnan. Technikai problémák miatt röviddel a rajt előtt ismét elhalasztották a negyedik kereskedelmi Axiom űrmissziót, amelynek keretében először repült volna a magyar Kapu Tibor, illetve indiai és lengyel állampolgár is a nemzetközi űrállomásra, közölte a SpaceX űripari vállalat. Egy ellenőrzés során folyékony oxigén szivárgást fedeztek fel a rakétán, amint a hibát kijavítják és új indítási lehetőség nyílik, értesítést küldenek. Helyi idő szerint kedd este kijárási tilalom lépett életbe Los Angeles belvárosában a tüntetések miatt. A hatóságok a fosztogatások és a vandalizmus megfékezésére törekednek. A tilalom várhatóan a következő napokban is érvényes lesz. A városban vészhelyzetet hirdettek, miután több tucat üzletet kifosztottak és százakat vettek őrizetbe. A rendőrség megerősített jelenléttel lépett fel, lovas rendőrök lepték el az utcákat, valamint a szövetségi kormány több ezer katonát vezényelt a térségbe. Más nagyvárosokban, köztük Texasban és New Yorkban is hasonló intézkedésekre készülnek. A Tesla ideglenes jelleggel június 22-én megteremti az önvezető robottaxis fuvarozás lehetőségét, közölte Elon Musk vezérigazgató. A nyilvános robottaxizást először a texasi Austinban tervezik bevezetni. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhőképződés mellett sokat süt a nap, elvétve előfordulhat zápor, sokfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csiki Sándort, gasztronómiai szakírót, az Ételek a Prímási Asztalról című könyv szerkesztőjét, íróját szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy nagyon patinás helyen találkoztunk, ezt osszuk meg a kedves hallgatókkal. Hol igen. Is egészen pontosan?
Igen, most a véletlen hozta így, egyébként én is köszöntöm egy hallgatókat. A véletlen hozta így, most egyébként a New York palotában vagyunk, ami az egyik legszebb épületem Budapestnek, és hát azért itt vagyunk, mert hogy én most éppen egy borkonferencián veszek részt, és szerkesztő azt, hogy volt olyan nagyon kedves és aranyos, hogy idejött.
És egy gasztronómiai műsornak szép helye is ez, és valamilyen szinten kár, hogy nem tudjuk megmutatni a kedves hallgatóknak, de elhihetik nekünk, hogy gyönyörű környezet vesz bennünket körül. Nos, beszéljünk akkor a könyvről, Ételek a Prímási Asztalról. Mit lehet tudnunk a kiadványról, amelynek ön a szerkesztője és az írója is egyben? Honnan jött az ötlet?
Engem megkerestek az esztergomi főegyházmegyétől, hogy gasztronómiai szakértőként vegyek részt a szerkesztői munkában, és hát persze az írásban is. De az ötlet maga régi volt, és onnan ered, hogy az érseki könyvtárban találtak mindenféle 19. századi kéziratos német nyelvű receptet. Azoknak az érsekeknek, prímásoknak az idejéből, akik alatt a bazilika annak idején felépült. Tehát ezek az az ő korszakuk, nagy nevekről kell, hogy beszéljünk, de közülük a legtöbbször Simor prímás úrnak a neve fordul elő. Na most, tehát ez viszonylag régóta jött ez a gondolat, hogy ezekkel a receptekkel valamit érdemes lenne kezdeni.
Na de hogyan?
Na ugye még annyit azért, hogy aki ezt például szívügyének tekintette, azok közül az egyik nagyon fontos személy, aki a könyvben is részt vett, Gálfi Zsuzsanna muzeológus, ő volt az, aki ezeket a kézírásos recepteket lefordította.
Milyen nyelvről?
Hát ez német nyelvről, gótbetűs, német nyelvű, kézírásos. És ha hallgatok, belegondolnak, hogy hányan vagyunk úgy, magam is beleértve, akik egyébként időnként a saját kézírásukat nem nagyon tudják elolvasni, ezért írok én például a nyomtatott nagybetűkkel, meg a képzeljük el, hogy mindezeki 19. századi nem túlzottan iskolázott szakácsok receptjei, és ezek a receptek ezek saját maguknak szóltak, tehát nem a nagy közönségnek, nem ügyeltek nyilván a helyesírásra, nem ügyeltek sok minden másra. Amikor az első ilyen találkozónk volt, ahol beszéltünk a könyvről, akkor mutatták fénymásolva azokat a recepteket, tehát elszörnyedtem, mert én ugyan elboldogulok a német nyelvben, de ezeket képtelen voltam elolvasni. Na most Zsuzsanna ezt viszont nehezen és sok munkával, de megfejtette, és akkor itt kezdődött igazából a munka, hiszen azért sok száz recept, kéziratos recept van a birtokában a főegyház megyének és a levéltárnak. Ezekből ki kellett választani azokat, amik a mai kor embere számára is érdekesek lehettek, akkor azok precízebben kerültek lefordításra, és nem csak lefordításra, értelmezésre. Az én feladatom az többek között mindezen receptek értelmezése, hiszen lehet, hogy nagyon jól beszélek egy nyelvet, ám de kell egy olyan szem, aki viszont azt a témát érti, amiről szól az a bizonyos szöveg.
Ilyen esetben a gasztronómia témáját.
Ilyen esetben pontosan erről van szó. Tehát voltak ott olyan szavak, olyan kifejezések, eljárások, amelyeknek hát akár több lehetséges megoldása is lehetett, tehát ezeket le kellett szűkíteni a recept adta logikára, és hogy mégis hogyan készítenénk kell. Most, ha a könyvet kézbe veszi az olvasó, akkor lát egy nagyon precíz muzeológus által, Zsuzsanna által írt előszót, majd látja az eredeti recepteket lefordítom magyar nyelven, az alatt mindenféle kiegészítéseket, kommenteket, amit én írtam mindezekhez, és amelyek magyarázzák a receptet, magyarázzák a kort, és próbálnak érdekességeket is felvillantani. Majd ezt követi ugyanannak a receptnek egy modernebb változata, ételfotóval, tehát aki csak egy szakácskönyvet keres, az is megtalálja a maga részét. Aki egy picit mélyebben szeretne belásni, és szeretne látni, hogy valamiféle gasztronómia történetet, vagy szeretne egy kis bepillantást a kor világában, az is talál valamit. És persze sok érdekességet is mindemellett. Számomra azért is volt érdekes többek között ez a könyv, mert teljesen megingatta a világképemet, a gasztronómia világképemet. Volt egy ilyen jól felépített modellem, már úgy meg is nyugodtam benne, hogy na, akkor ez a munka elvégezve, én már tudom, hogy hogy működött a világ abban az időben, majd elkezdtem ezen a könyvön dolgozni, és rájöttem, hogy egyáltalán nem tudom, hogy működött ez a világ, mert milyen kép ér magunkban a 19. századtól kezdődően a paprika győzelme, az alföldi regionális konyhának az uralomra jutása, és ez részben igaz is, nem is kismértékben. De ha megnézzük például a Cucor Fogarasi könyvét, ami egyfajta ilyen szó magyarázat, hogy ilyen egyszerűen fogalmazom, ott például a szakács címszó alatt mindjárt felsorol egy fél tucat, vagy még annál is több szakácsot. Eleve olyan, hogy uradalmi szakács, főúri szakács, katonai szakács, és így tovább. És még hármat, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük a 19. század magyar gasztronómiát. Ez pedig, hogy háromféle szakácsról beszél. A francia szakácsról, a német szakácsról és a magyar szakácsról. És mi a különbség közöttük? A francia szakács főként francia stílusban főzött, a német német stílusban, a magyar meg magyar stílusban, és akkor az, amiről azt hittük, hogy domináns és uralkodó, ez a paprikás vonulat, a piros vonulat, az a magyar szakásra kellett, hogy jellemző legyen. De ha valaki ebben a könyvben paprikát keres, az bizony csalódni fog. Ebben a könyvben egy csipetnyi paprika sincsen.
Hát akkor mi van helyette?
Mert hogy azok a receptek, amik német nyelvűek, hát köztük ugye egy-két szakácsot ismerünk is ebből, aki egyébként a prímásoknak főzött, ezek például osztrák születésűek. És ugye azt a fajta főzési hagyományt, és főleg németes főzési hagyományt követték és vitték tovább, amely a délnémet, tehát bajor és osztrák stílus jegyeket mutat, és akár a 18. századi szakácskönyvekben találhatunk rá analógiákat, tehát vagy kísértetiesen hasonló recepteket, vagy éppenséggel pont onnan származó recepteket. és hogy ennek ellenére mégis érdekes tud lenni, az mutatja, hogy tegnap is például főztem egy levest, tegnap a televízióban voltam, és ott főztem egy bratwurst levest, amiről magam se gondoltam volna, hogy milyen finom lesz. Mert hogy a maga kis egyszerűségében olyan zseniális lett, hogy el is határoztam, hogy ezt a jövőben már otthon is rendszeresen készítem majd ezt a fajta levest. És a könyvben még egy picit visszatérve, ugye említettem, hogy ott könyv struktúrájában láthatjuk, hogy ott van az eredeti recept fordítása, alatt a magyarázatok, majd következik a modern recept, az már tételesen pontosan, gramra és mindenféle anyaghányaddal megnevezve, és egyszer ez képi világában is tükröződik. Na de emellett még két részre bontható a könyv. Ott vannak, ez a nagyobbik rész, azok az ételek, azok az egyszerű ételek, amelyet a prímások a hétköznapokban, vagy akár bőti időszakban fogyasztottak. Ezek időnként talán meglepően puritán ételek is.
Tudunk példát mondani?
Hát ez a bratwurst leves is egy valójában az volt, de a többi. Tehát inkább azt mondom, hogy hát ne gondoljunk arra, amit a filmekből esetleg felvillanhat, hogy vitték a sült pávát, és a tolluk és még rajta volt, és sok minden egyebet, és a szolgák mentek az ezüstálcán, és hordták körbe, és töltötték kupába a bort. Ezek ilyen nagyon egyszerű, de azt hiszem, hogy szerethető ételek lesznek. Tehát ez a könyv egyik része, majd pedig a második fele, az a rész, és itt főleg a francia szakácsnak a munkássága dominál ezekben, ahol például Simor bíboros aranymiséje, tehát a papá szentelése a 50. év aranymiséjének menükártyája szerepel, és ott már látjuk, hogy ott már olyan ételek szerepelnek, amelyek jobban egybevágnak ezzel a nagyon elegáns, nagyon főúrin, főpapi gasztronómiai világgal. Vagy például könyve szerepel az a vacsora, annak a leírása, amelyet a bíboros hercegprímás első Ferenc József császár tiszteletére adott. Tehát ez a vonulat is nagyon benne van, tehát hogyha valaki ezt akarja látni, hogy milyen volt ez a valóban főúri, fő arisztokratikus főúri főpapi világ, erről is kap ízelítőt, és megkapja a főpap, a főúri mindennapi egyszerű étkezéséről szóló információkat is.
A kedves hallgatóknak, hogy az esztergomi keresztény múzeum gondozásában jelent meg a könyv, és ha már különlegességeket és érdekességeket említ, akkor emeljünk ki néhány különlegességet, hiszen a kedves hallgatókat mindig a különlegességek, az érdekességek érdeklik. Milyen kulisszatitkokat oszthatnánk meg a minket hallgatókkal a könyvvel kapcsolatosan?
Igen, és ha már szóba került egyébként az esztergomi keresztény múzeum, akkor mint kiadó, akkor azért meg kell említeni Koncsek Ildikó igazgatóasszony nevét is, mint ahogy persze meg kell említeni Jászai Tibor Séf úr nevét, aki
modernizálta a recepteket?
Igen, aki és kollégiáit, ők az esztergomi Prímás pincében vannak. A Prímás pince annyiból érdekes, hogyha mondjuk a kedves hallgatók közül valaki ellátogat majd oda a közeljövőben, akkor terv szerint találkozhat majd ebből a könyvből, a könyv receptjei alapján készült ételekkel, sőt még a bazilikához kapcsolódó egyik cukrászdában is, ahogy hallottam, lesznek majd olyan sütemények, mert hogy desszertek is vannak ebben a könyvben, nem csak húsételek, bőti ételek, halételek és itt tovább. Tehát akár még meg is lehet kóstolni. Rengeteg érdekességgel lehetett találkozni, hiszen azért próbáltam én is a esztergomra is fókuszálni, és amikor például van egy vizaétel az ételek sorában, a vizat, mint tudjuk, a tokhalfélék közé tartozó, az egy gyakorlatilag egy ősküvő lett, Budapesten itt a vizafogó, aki hallott már róla, annak ez biztos bejöhet, és hasonlóképpen azt is tudhatjuk, hogy ugye most már sajnos nem úsznak fel a vízák a Fekete-tenger irányából, mert ugye ott lent a vízlépcső megfogja, de annak idején rengeteg vízát fogtak, és sok mázsás halak voltak, és ami ebből a szempontból, a könyv szempontjából is, meg a téma szempontjából is fontos, a legnagyobb vízafogó helyek többek között az esztergomi Prímásnak a birtokában voltak, Csallók közbe, és sokfelé másfelé is, így aztán a halak is rendszeresen előfordultak a menüben. Hozzáteszem, esztergomnak is megvoltak azok a saját halász családjai, akik hosszú-hosszú évtizedeken keresztül mindig birtokolták a halászati jogot, és szállítottak egyébként abba a konyhába, ami egyébként most is megnézhető lesz majd reményeik szerint, hogy hallottam, mert hogy felújítják egy kicsit azt a Prímási konyhát, ami egyébként gyönyörűségesen szép és nagy, és aki a konyhák szerelmese, az majd biztos, hogyha a lehetősége lesz le, és megnézte, akkor azt mondja, hogy igazam van, mert ez valami fantasztikus, itt az ember szívesen sütne, főzne. Visszatérve a paprikára, mert hogy említettem, hogy paprika azért nem igazán fordul elő a könyvbe, egész pontosan egyáltalán nem fordul elő, hogy ennek ellenére ott a jegyzetek között megemlítem, hogy esztergomi piacon például a kofák ott álltak a járda szélen, és ilyen nagy zsákokban ott volt a paprikájuk. Igen, ám csak hogy a paprika sok bosszúságot okozott az esztergomi polgároknak, és mint az Esztergom és vidéke című labban is áll, felhívják becses figyelmét a helyi rendőrkapitánynak, hogy amikor szeles az idő, akkor a zsákokból a paprikát a járókelők szemébe fújja a szél. Tehát ilyen, ahogy említettem, az év gasztronómiai világképében teljesen megrendítette és felforgatta mindaz, amit a könyv írása közben olvastam és tanultam, mert hogy Esztergomban, mint ahogy egyébként Egerben is, és sokfelé másfelé az országban, például már a 19. század közepén a túros csusza, és egyébként a gulyás voltak a fő parti ételek, tehát amikor a mesterlegények, célslegények, akár a Dunaparton, hogyha Esztergomról beszélünk, vagy valahol máshova, Eger környékén kimentek, akkor bizony a slágerételek, az a túros csusza volt, és a különféle pörköltek. Tehát azért mondom, hogy ez a fajta mozaikos jelenléte a különféle ételeknek. Tehát miközben ott él a városokban és sokfelé a német konyha, és a, mondhatom, hogy ilyen száz éves receptek élnek tovább, azon közben ugyanott megjelennek a ma is ismert paprikás ételeink, na de az arisztokrácia konyhájában, a főúri konyhában ott vannak a franciás ételek, amelyek ma a fine dininggal rokonítható hátteret mutatnak. Tehát ez a világ, amiből ez a könyv egyébként mutat nekünk valami új képet, ez egyrészt betekintést enged a Prímások életébe, asztalára, mert hogy ez egyébként, amikor magunk elé képzelünk egy főpapot, hát leginkább valószínűleg a vallásos vonatkozások, amik eszünkbe juthatnak róla. Na de másik oldalról ettek ők is nyilván, és ők is fogyasztottak vizet, meg hát bort is, és sok minden mást, és erről a részéről keveset tudunk. Most ez a könyv, ez megmutatja azt, hogy milyenek lehettek ők, miket ehettek a 19. századi nagy bazilika építő prímások.
Olvasom a cikkben, amiből felkészültem a beszélgetésre, püspök kenyér. Hát a püspök kenyeret is olyan sokszor emlegetjük. A püspök kenyérrel kapcsolatosan milyen érdekességet talált? Hiszen ha valami a prímások asztalára kerülhetett, akkor gondoljuk, hogy a püspök kenyérnek ott volt a helye.
Na, igen, a püspök kenyér az kétségtelen, annyi kézenfekvően az asztalon előforduló étel volt, desszert volt. A püspök kenyér valójában, én próbáltam megfejteni, hogy miért püspök kenyér a püspök kenyér, feltehetőleg egyetlen oka van, hogy ezzel jelezték, hogy ez egy átlagos hasonló süteménynél gazdagabb. Tehát ez a püspök asztalára is oda kerülhet. Ez pont olyan, mint a királyi módra, a császári módra, vagy ennek nem magyar nyelvű változat, vagy a royal és egyéb változatok. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek mögé leginkább csak ezt képzelhetjük. A püspök kenyér, attól püspök kenyér, hogy jóval gazdagabb, mint egyébként egy más normális desszertle sütemény lenne, a sok haszalt gyümölcsével és sok minden mással, vagy a mézzel esetleg, és egyéb hozzávalókkal. Hasonló egyébként a könyvben, a rámszó szó szerepel egyébként nagyon sok receptben, a rámszó az jelent tejfölt is egyébként, meg jelent tejszint is. Igen, ám csak, hogy azt nem igazán lehet eldönteni, hogy melyik receptben, hogyan és mind. Az kétségtelen, hogy mind a kettőt használhatjuk a receptjeinkbe, hát a főzés során, hogyha könyvből akarunk főzni. Ha valami tanácsot lehet adni, akkor a franciásabb ételekhez inkább tejszint használjunk, a másikhoz pedig a többihez, ami inkább nem annyira franciás, az inkább tejfölt érdemes használni. Hasonlóképpen vannak itt különféle módra készült ételek. Nagyon nehéz eldönteni, hogy egy-egy ételnévben a szaracén módra, az olasz módra, a francia módra, az orosz módra, hogy az mitől az? A régi világban ez inkább csak egyfajta érdekesebbé tették vele az ételek elnevezését, nem feltétlenül jelentette azt, hogy akár csak a magyar módra készült étel, mondjuk a 16. században, hogy annak bármi köze lehetett volna, lehetett Magyarországhoz, inkább csak egzotikusabbá, vagy a szaracén módra. Igen, ám a könyvben van például egy ilyen orosz módra készült recept, ott feltehetőleg lehet tudni, hogy mi az, mégpedig a tejföl használata. Valószínűleg kevésség gondolunk vele, de a tejföl az alapvetően abból az irányból érkezett Magyarországra. Oroszország irányából érkezett a tejföl Magyarországra is, és Európa többi részén is orosz hatásra terjedt el. Az oroszok pedig vélhetőleg tatároktól, mongoloktól tanulták mindezt el.
Nem újjon el gasztronómiai műsor recept nélkül.
Na, akkor elmondom a...
Legyen olyan kedves, egy receptet mindenképpen osszunk meg a kedves hallgatókkal.
Igen, jó, akkor most elmondom azt a bratwurstleves receptet, amely nagyszerűen és egyszerű, 10 perc alatt valójában, vagy 15 perc alatt elkészíthető, és hogy miért szeretem ezt a receptet. Azért szeretem, mert egyrészt nem túl bonyolult. Pont megáll ott, ameddig még ízléses. Nem rak bele többet, mint ami még ízléses. Ha egy kicsivel is több hozzávaló lenne benne, akkor az egy teljesen más világ lenne, egy teljesen más recept lenne. Kezdjük az elején. Vegyünk jófajta kenyeret, jó, ezt mindenkire rábízom, hogy de hogyha valami kis kovászolt, vagy valami magvas kenyeret vesz, akkor az úgy nagyszerű lesz. Kivegyünk mondjuk egy szeletet, vagy akár kettőt is a méretétől függően, ezt pirítsuk meg. Tegyük félre.
Felkockázzuk?
Nem, ezt hagyjuk egészben. Hagyjuk egészben. Majd pedig, hát jó, ha rendelkezésünkre áll húsleves. Tehát legyen húslevesünk. Hogy ezt most hogyan készíti, mindenkire rábízom magára. Mondjuk egy marra húsleves, vagy csirke húsleves. Aztán vegyünk egy kevés zsírt. Rakjuk bele a lábosba, metéljünk apróra hagymát, vágjunk finomra, tegyük bele, és kezdjük el dinsztelni. Amikor már szép üveges, pergeljünk bele, szórjuk meg liszttel. A lisztet szépen kevergessük közbe, kevergessük. Levesünkből öntsünk hozzá a lábosba, és forraljuk fel. Forraljuk. Ha szükséges, még egy kevés menőkanállal tegyünk hozzá. Majd pedig az így kapott hagymás levet szűrjük rá a levesünkre. A húslevesünkre, igaz? Kolbász, mert hogy ez bratwurstleves, legyen kolbászunk. Én a legjobbnak a fehér kolbászt tartom. Az egy németes hatásom, nürnbergi, türingiai fehér kolbász. Tehát semmiképpen most ne paprikásat, bár azt is nyugodtan azzal is jó lenne, de azért ne azt tegyünk, mert nem fehér kolbászt. Fehér kolbászt ott a húslevesünk, beleszűrtük a hagymás levet, tehát a hagyma nem került bele, szépen azt beleszűrtük, majd ebbe a lébe kicsit felforraljuk a levesünket, és belekarikázzuk a fehér kolbászt. Egy kicsit még ízek kijöjjenek, egy kicsit még főzzük, majd pedig, amikor már forró és minden íz összeért, akkor a tányérba beleteszünk egy pirított kenyeret, és erre rámérjük a forró kolbászos levesünket. A kenyér gyönyörűen megdagad, és utána kanál a lehető, és a kenyér pótolja a tésztát és sok minden mást, és ezzel olyan ízek jönnek elő, amilyeneket évszázadokon keresztül éreztek azok, az őseink, akik hasonló leveseket főztek, és akár húsokat mártással kenyérre mertek rá és tálaltak ki. Jó étvágyat kívánok, egyébként érdemes kirumálni. Amennyi dalt elmondtam, annyi dalt el is készíthető.
És képzeletben akár már a prímási asztal mellé is képzelhetjük magunkat. Végezetül kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Kortalan?
Én azt gondolom, hogy igen. Ahogy említettem, többsége van. Aki csak képeket akar nézegetni, annak is ez megfelel. Aki főzni is szeretne belőle, annak is. Aki szeretne egy picit elmélyedni, mert hogy érdeklődik a gasztronómia történet iránt, érdeklődik a saját világunk iránt, érdeklődik, hiszen a gasztronómia mi magunk vagyunk, tehát ne feledkezzünk el, hogy ez nem csak arról szól, hogy eszünk, meg iszunk, hanem az arról szól, hogy mi milyenek vagyunk, és milyenek voltak azok, akik bennünket megelőzően főztek. Úgyhogy igen, mindenki ezt mondja, hogy egy könyv kapcsolja, ezt mindenkinek ajánljuk. De ezt őszinte szívvel mondom, hogy mindenkinek ajánlom.
Köszönöm szépen Csiki Sándor gasztronómiai szakírónak, az Ételek a prímási asztalról című könyv szerzőjének, írójának a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és főleg azt, hogy egyszerűen vette a fáradtságot, és idejött. Ezt kevesen tették volna meg, és egyébként köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is, a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. 14. Leó a pápai képviseletek tagjainak. Építsenek őszinte kapcsolatokat ott is, ahol nehéz. Leó pápa fogadta a Milei argentin elnököt és az Európai Tanács elnökét. Németh László, bíboros legátus, Plock jubileumán. Legyetek az irgalmasság misszionáriusai. XIV. Leó a pápai képviseletek tagjainak. Építsenek őszinte kapcsolatokat ott is, ahol nehéz. A Szentszék jubileuma alkalmából fogadta audiencián a pápa a nunciusokat és a világ számos helyén működő pápai képviseletek dolgozóit. Péter árnyékában ezt vésték a gyűrűre, amelyet nekik ajándékozott, mutatva azt a közös küldetést, amelyet a segítségükkel visz véghez a világegyházban. Egység, szeretet, őszinte kapcsolatok, szolgálat, a rászorulók és a hit megerősítése – ebben számít támogatásukra. 14. Leó pápa köszönetet mondott a Szentszéki Diplomáciai Testület tagjainak, akik a katolikus egyházat és annak egyetemességét jelképezik személyükben.
Perché non esiste nessun paese del mondo un corpo diplomatico così universale come il nostro.
A világ egyetlen országának sincs ilyen egységes diplomáciai képviselete. Az ő közösségük ugyanis nem csupán funkcionális és eszmei, hiszen egységük Krisztusban és az egyházban teljesedik ki. A Szentszék diplomáciája modellezi magát az üzenetet, amelyet közvetít a világnak, az emberi testvériséget és a népek közötti békét. Leó pápa utalt rá, hogy a napokban találkozott a szentszéki államtitkárság vezetőivel és dolgozóival, akiknek hálás munkájukért.
Grazie di cuore per quello che fate.
Hasonlóan érez a pápai képviseleteken szolgálók iránt, akik munkájukkal előtte járnak. A pápa mindig tudja, hogy számíthat rájuk az adott országban, a helyi egyház működéséről dokumentációval, megfontolásokkal és összeállított anyagokkal látják előtt. A pápai képviseletek hálózata mindig tevékeny és operatív. Egy bibliai kép jól kifejezi a pápa és a nunciusok küldetésének kapcsolatát. Az apostolok cselekedeteinek elején olvassuk a sánta meggyógyítását, ami jól leírja a péteri szolgálatot. A keresztény tapasztalat hajnalán járunk, amikor az első közösség az apostolok köré gyűlve tudja, hogy egyetlen valóságra támaszkodhat, a feltámadt és élő Jézusra. Egy sánta férfi ül a templom kapujában és koldul. Mintha a reményvesztett és csüggett emberiséget jelenítené meg, fűzte hozzá a Szent Atya. Az egyház ma is gyakran találkozik olyan férfiakkal és nőkkel, akiknek már nincs több örömük, akiket a társadalom a peremre szorított, vagy akiket az élet bizonyos értelemben arra kényszerített, hogy kolduljanak a létezésért. Így olvassuk a Szentírásban. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Elgondolkodtató, amit kér Péter ettől a férfitől. Nézz ránk! A másik szemében nézni azt jelenti, hogy kapcsolatot hozunk létre. A péteri szolgálat kapcsolatépítés, hídépítés. A pápa képviselői pedig elsősorban ezt szolgálják, a másik szemében nézést, Péter tekintetével.
Siate uomini capaci di costruire relazioni lì dove si fa più fatica.
Legyetek mindig képesek arra, hogy kapcsolatokat építsetek ott, ahol a legnehezebb, kérte tőlük Leó pápa. Mindezt úgy, hogy őrizzétek meg Péter alázatát és realizmusát, aki tudja, hogy egyedül nem tud mindent megoldani. Ezüstöm és aranyom nincsen, mondja, de tudja, hogy birtokában van az, ami számít, vagyis Krisztus, minden létezés legmélyebb értelme. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Krisztust adni azt jelenti, hogy szeretetet adunk. Tanúságot teszünk arról az irgalmas szeretetről, ami mindenre kész. Leó pápa számít a szentszéki diplomáciai képviseletre, hogy azokban az országokban, ahol élnek és szolgálnak, világossá tegyék.
Tutti sappiano che la Chiesa è sempre pronta a tutto per amore.
Az egyház mindig mindenre kész szeretetből, mindig a legutolsók, a szegények pártján áll, és mindig meg fogja védeni az Istenben való hit jogát, azt a hitet, hogy ez az élet nem e világ hatalmasainak kényére, kedvére van kiszolgáltatva, hanem egy titokzatos értelem határozza meg. Csak a szeretet méltó a hitre, az ártatlanok fájdalma láttán, a mai keresztre feszítettek láttán, akiket a nunciusok személyesen ismernek, mert olyan népeket szolgálnak, akik háborúk, erőszak, igazságtalanságok áldozatai, vagy akik a megtévesztő és csalódást okozó hamis jólét csapdájába esnek. 14. Leó pápa egy gyűrűt ajándékozott az apostoli nunciusoknak, amelynek belsejébe a Sub Umbra Petri, Péter árnyékában feliratot vésték. Ez jelképezi azt a köteléket, ami Péterhez fűzi őket, aki védelmezi és szolgálatra küldi őket. Csak a pápával való tényleges engedelmességben és szeretett közösségben lehet valóban hatékony a küldetésük az egyház épülésére, a helyi püspökökkel közösségben. Legyen mindig áldó a tekintetük, hiszen Péter szolgálata az áldás. Lássák meg mindig a jót, még ha rejtett is, vagy kisebbségben van.
Sentitevi missionari inviati dal Papa per essere strumenti di comunione, di unità, al servizio della dignità della persona umana.
Érezzék magukat misszionáriusoknak, akiket azért küld a pápa, hogy a szeretet közösség, az egység, az emberi személy méltóságának tiszteletét szolgálják, mindenütt őszinte és építő kapcsolatokat ápoljanak a helyi hatóságokkal, akikkel együttműködnek. Szakértelmüket mindig az életszentség iránti határozott döntés világítsa meg. Olyan szentek példáját kövessék, akik a szentszék diplomatái voltak, mint Szent 23. János és Szent 6. Pál. Péter küldetése az, hogy megerősítse testvéreit a hitben, ennek legyenek a hírvivői, látható jelei a világ minden részén. A jubileumi szent kapu, amelyen hétfőn együtt haladtak át, buzdítsa őket, hogy Krisztus bátor tanúi legyenek a reményben, búcsúzott a pápai képviseletek tagjaitól Leó pápa. XIV. Leó pápa fogadta a Milei argentin elnököt. 14. Leó pápa szombat délelőtt a Vatikánban fogadta Javier Gerardo Milei argentin elnököt. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint Milei elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkárral, akit Miroslav Stanislav Wachowski prelátus a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkár helyettese kísért el. A közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörűek voltak, és a felek kölcsönös elismerésüket fejezték ki a Szentszék és az Argentin Köztársaság közötti jó kétoldalú kapcsolatokért, valamint kifejezték szándékukat ezek további erősítésére. A figyelem ezután a közös érdekű ügyekre irányult, olvasható a szentszéki közleményben, mint például a társadalmi-gazdasági fejlődés, a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi kohézió iránti elkötelezettség. Végül néhány regionális és nemzetközi társadalmi-politikai jellegű témát vitattak meg, különös figyelmet fordítva a folyamatban lévő konfliktusokra. A felek kiemelték a béke támogatására irányuló sürgős erőfeszítések fontosságát, zárul a szentszéki közlemény. Javier Mileit, az 54 éves Buenos Aires-i születésű politikust 2023. december 10-én iktatták be elnöki pozíciójába. Az elhunyt Ferenc pápa több alkalommal is találkozott az argentin államfővel, többek között hivatalos audiencián, azt követően, hogy a pápa szenté avatta Maria Antonia de San José de Paz y Figueroa-t, akit világszerte Mamma Antula néven ismernek, ezzel ő lett az első argentin szent. Milei elnök részt vett Ferenc pápa temetésén és 14. Leó pápa beiktatási szentmiséjén is. A pápa fogadta az Európai Tanács elnökét. Az államtitkárságon tartott találkozó középpontjában egy globális alap létrehozására irányuló javaslat állt, amelynek célja a világméretű éhezés felszámolása és a legszegényebb országok fejlődésének előmozdítása, valamint a nemzetközi helyzet, beleértve az ukrajnai és gázai konfliktusokat is. 14. Leó pápa június 6-án csütörtökön az apostoli palotában fogadta António Costát, az európai tanács elnökét. Ezt követően a portugál politikus találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű tárgyalások során a felek elismerték a Szent Szék és az Európai Unió közötti jó kétoldalú kapcsolatokat, valamint kifejezték szándékukat, hogy tovább erősítik a párbeszédet a közös érdeklődésre számot tartó kérdésekben, különösen a világméretű éhezés felszámolását és a legszegényebb országok fejlődésének előmozdítását célzó globális alap létrehozására irányuló javaslattal kapcsolatban. A beszélgetés a jelenlegi nemzetközi helyzetet is érintette, különös tekintettel az ukrajnai és gázai konfliktusokra. Az X közösségi hálón közzétett bejegyzésében Costa elnök hangsúlyozta, hogy a Szent Szék fontos partnere az Európai Uniónak a globális kihívások kezelésében.
Németh László pápai bíboros legátus Pvok jubileumán. Legyetek az irgalmasság misszionáriusai. Nem tarthatjuk meg magunknak Isten ajándékait, amelyeket kaptunk, és különösen a hit ajándékát. A Szentlélek arra hív minket, hogy megusszuk ezt az ajándékot. Az irgalmasság misszionáriusai vagyunk a háború és a megosztottság által megsebzett világban, mondta Németh László belgrádi bíboros érsek, 14. Leó pápa különleges küldötte, a lengyelországi Póki egyházmegye alapításának 950. évfordulója alkalmából tartott ünnepélyes szentmisén. A jubileum központi ünnepségére szombaton pünkösd vigíliáján kerül sor a közép-lengyelországi Pvok városának Orlen sportcsarnokában, ugyanott, ahol Szent II. János Pál pápa 34 évvel ezelőtt imádkozott a hazájában tett zarándok útja során. A mostani jubileumi eseményen püspökök, papok, megszentelt személyek, a hatóság képviselői és több ezer hívő vett részt. A szentmisét Németh László belgrádi bíboros érsek Leó pápa különleges küldötte mutatta be lengyel nyelven, és az egész liturgia valójában hálaadás volt az egyházmegye, de az egész lengyel katolikus egyház nevében is a Póki egyházmegye közel 1000 éves jelenlétéért Mazovia földjén. Németh László bíboros érsek homíliájában Pvok sajátos lelki örökségét emelte ki, azt a helyet, ahol 1931. február 22-én Szent Faustina Kowalska nővér egy látomásban meglátta az irgalmas Jézust, és megértette az Úr kérését, hogy fesse meg az ő képét, amely napjainkra az egész katolikus világban közismert. A feltámadt Jézus szívéből az irgalmas szeretet sugárnyalábai áradnak, alatta egy felirattal, Jézusom, bízom benned. A pápai legátus hangsúlyozta, hogy ez a kinyilatkoztatás nem csak prófétai jel volt, hanem egyúttal missziós parancs is, egy olyan hívás, amely ma is választ igényel. Ha tehát Pók városa, az a város, ahol Szent Faustina felkészült az irgalmasság üzenetének befogadására, nem lehetne ma is vállalni ezt a küldetést? Tette fel a kérdést a belgrádi bíboros érsek. Utalása Szent II. János Pál pápa 34 évvel ezelőtti Pvoki apostoli látogatására a belgrádi bíboros legátus kiemelte az irgalmasság missziójának folytonosságát, amelynek Lengyelország és a Pvoki egyházmegye különlegesen is tanúja és letéteményese. A Pvoki egyházmegye jubileumi eszendeinek mottója a remény zarándokai úton a forrás felé, amiből kiindulva Németh bíboros arra kérte a híveket, hogy újítsák meg magukban az Isten gyermekség karizmáját és adják tovább a hitet a jövő nemzedékeknek. A missziós pálya ma közöttünk van, jelentette ki. A pápai legátus homiliájában azt is kiemelte, hogy napjainkban szükség van egy nagy reménységre, amely nem a múló dolgokban, hanem Istenben gyökeredzik, akinek emberi arca van, és aki mindvégig szeretett minket. Ő a remény forrása, aki nem okoz csalódást, hangsúlyozta. A bíboros utalt a szinodalitásra és felhívást intézett a közösségért való felelősségvállalásra. Együtt alkossátok az egyházat, és érezzétek magatokat felelősnek érte, kérte. Éljétek a hitet büszkén, de alázattal. Engedjétek, hogy a Szentlélek munkálkodjon a szívetekben, buzdította a sportcsarnok több ezres hívő közösségét. A 950. évforduló megünneplése nem csak ünnepélyes megemlékezés a történelemről, hanem lelki hivatás is az egyház jövőjét való felelősségvállalásban. A pünkös vigíliáján tartó szentmise végén Németh László bíboros 14. Leó pápa nevében áldást adott a híveknek, akik számára a szentmise a mély érzelmek, az imádság és a hálaadás pillanata volt, valamint a hit új szakaszának kezdete, ahol tanítványokként, tanúkként és az irgalmasság misszionáriusaiként voltak jelen, emlékezett a szentmise végén a pápai legátus. Miként ismeretes, Ferenc pápa ez év április 5-én nevezte ki Németh László belgrádi bíboros érseket különleges küldöttének a lengyelországi Pvok egyházmegye 950. évfordulója alkalmából június 7-én tartott ünnepségekre. 14. Leó pápa megerősítette ezt a kinevezést, és létrehozta a bíboros kísérő pápai missziót, amelynek tagjai Marek Jaros, a Pvoki nagyszemináriumi rektora, és Tomasz Kaczynski, az uralmi Szent Antal templom plébánosa. Pvok városa történetéről. A 10. századi pogán kultusz regionális központja volt a mai Tomszki domb, a település egykori területén. Ekkor fejedelmi megerősített városka épült, 1009 tájt bencés szerzeteseket hívtak Pvokba, ezt követően 1031-ben a város elpusztult az orosz Jaroszláv és Mityiszláv Vladimirovics támadásában. 1037-1047 között Pvok II. Mieszko bajdája önálló államának fővárosa volt. 1075-ben alapították a mazóviai püspökséget, amelyet később Pvoki püspökségnek hívtak. Első püspöke Marek volt.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Aranykori töredék. Öröm előzi. Hirtelen öröm, ám a szemérmes szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tenger kőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog. Kimondhatatlan jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot. Az össze-vissza zűrzavar kitárul a házakon s a házak tűzfalán, a világvégi üres kutya orban aranykoré, és ugyanaz a nyár. És ugyanaz a lüktető öröm dobog-dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, s esztelen szorít magához. Mi készül itt e tenger ragyogásból? Ha lehúnyom is, süti a szemem, mi kívül izzott, belül a pupillán, itt izzít csak igazán, ideben. A világ is csak vele fényesül, az örömtől, aminek neve sincsen, mint vesztőhelyen, olyan vakító, és olyan édes, úgy igazi minden.
Pilinszky János Aranykori töredék című versét Törőcsik Mari mondta el. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Az érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje. 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és a költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg, Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 1951-től 1956 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 1957. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője. 1957. novemberétől haláláig az Újember belső munkatársa volt. Második verses kötete a Harmadnapon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg. 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete, a Nagyvárosi ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkák, 1974-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 1976-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi esküvőt kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú mindenek atya, te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését. Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland. Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szűnjék meg minden háború. Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez. Tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját. lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagy lelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a béke napjait. Soha többé háborút. Ámen.